Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 11. rész 17. versétől a 24. verséig terjedő részben a következőképpen. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben, ha pedig dicsekszel. Nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre? Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állasz. Ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha az Isten a természetes ágakat nem kiméli, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát. Ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatol. Viszont, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, azok is beoltatnak, mert az Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukban. Ámen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez az elhangzott ige ezen az ünnepi vasárnapon számunkra azt az alapot mutatja meg, amin ez a gyülekezet 90 évvel ezelőtt szinte naptári pontossággal 1928. augusztus 19. kettedikén alakult meg, hogy ez a gyülekezet a 90 év után, te és én testvérek, hogyan élhetünk tovább, mint gyülekezet, mint keresztény emberek. Kétségtelen, hogy erről a 90 évről sok mindent lehetne beszélni. Én most a testvéreknek csak azokat a jeleket vagy szimbólumokat hoznám fel, amik itt előttünk vannak. Hiszen ez a három lelkész, aki itt ma szolgál, valamilyen módon ennek a gyülekezetnek a 90 évébe beletartozik. Lelkész, aki ma is szolgál, és a másik két lelkész mi, akik előzőleg, közvetlenül előtte szolgáltunk ebben a gyülekezetben. És elmondhatjuk azt, sok mindent elmondhatnánk. De azt mindenképpen, hogy valóban ez a 90 év nem is annyira a mi kezünkben volt, nem is annyira a mi hatáskörünkbe tartozott, hanem az Isten irgalmába és kegyelmébe. Mert erről szól, testvérek, ez az ige. Kétségtelen, hogy presbitereknek és a gyülekezet tagjainak feladata az, hogy végig gondolják, hogy a 21. században hogyan lehet keresztényként élni, és gyülekezetként. Mert még sorra vennénk ennek a mai igénynek az üzenetét, már láthatjuk azt, hogy keresztény embernek lenni, az valamilyen formában annyit is jelent, hogy gyülekezethez tartozni. sok vita hangzik el azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk. A Bibliában csak az eklézsia szó szerepel, a gyülekezet szó. Akkor hogy van ez? Gyülekezet, egyház. Ismerjük a történelemből azt, hogy emlegettük a gyülekezetet, mint egyházközséget, vagy még korábban, mint helyi egyházat. Ma szó esik a világegyházról, az egész kereszténységről. Mégis azt kell látni, testvérek, kereszténynek lenni, egy gyülekezetben élni, egy gyülekezethez tartozni. És ez nem véletlen, testvérek. Az elhangzott igeszakasz talán első hallásra nem is olyan egyszerűen értendő. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen Péter második levelében már azt írja, hogy Pál apostol leveleiben sok minden fontos dolog előfordul, de vannak némelyek, amik nehezen érthetők és félre magyarázzák. És talán ezzel az igével kapcsolatban ezt el is lehet mondani, nem csak abban a korban magyarázták félre, hanem a mai korban is. Csak arra hívnám fel a testvérek figyelmét, hogy vannak biblia kritikusok, akik nem éppen az evangéliumot, nem éppen az Isten kinyilatkoztatását keresik a Bibliába, és ők megjegyzik, hogy hát ez a Pál apostol mit akar, mit ért ez a növény nemesítéshez, amikor ebből vett képet használ. Természetesen nem erről van szó, hiszen Pál apostol maga írja az utolsó verszakban, hogy itt nem természetes dolgokat akar megmagyarázni. Az apostol becsületére legyen mondva, nem is vindikálta magának, hogy biológiai konzultációt vagy fakultációt tartson az embereknek, hanem meg akarta mutatni, hogy mit jelent kereszténynek lenni, gyülekezetnek lenni, gyülekezetként megmaradni és tovább fejlődni. Mert Pál apostol akármennyire képet használ, de ezen a képen átvilágít, átsüt a mondani való. És az első, amit meg kell figyelnünk és meg kell értenünk, az, hogy nincs dicsekvésre okunk. Lehetetlen állapot, mert nem dicsőség az, sokkal több, hogy mi egy gyülekezet tagjai lehetünk. Azt mutatja a képben, a példázatban, vagy legalábbis azt akarja megmagyarázni Pál, hogy ebben a gyülekezetben sokféle ember létezik, valahogy úgy, ahogy van egy szelíd olajfa, és annak különböző ágai vannak. Sőt, van olyan ága, ami nem is természetesen nőtt ki belőle, hanem úgy beoltották, hogy élhessen. Így néz ki a gyülekezet. Különböző emberek, különböző korokban, különböző képességekkel, lehetőségekkel, különböző gyengeségekkel, különböző tervekkel és vágyakkal. És mind ez nem gond, ha nem dicsekszünk, mert itt az alap, azt kell látnunk, hogy maga a cselekvő Isten, aki életnedvet ad az olajfának, hogy a rajta lévő ágak élhessenek, hogy te és én, és ez testvérek a hit dolga, az Isten azért adta Jézus Krisztust. Egy régi énekünkben így is éneklünk, hogy a szelíd olajfa. Jézus Krisztus, akit elküldött Isten ebbe a világba, hogy éljünk ő általa. És ez hívben valósul meg, függetlenül attól, hogy mikor lettél keresztény, Függetlenül attól, hogy nemzedékről nemzedékre ehhez a gyülekezethez tartozik, családod, vagy egyszerűen beoltattál ebbe a gyülekezetbe. Itt a lényeg az, hogy ott ége szívünkben a hit, ott lobog-e az Isten irgalmába, kegyelmébe, megmentő hatalmába való kapaszkodás, mert ő általa élhetünk. A következő, amit ebből az igéből megérthetünk, az az, hogy senki sem lehet büszke, mert sokkal inkább a kéve a büszkeség helyett félelem kell, hogy eltöltse a szívünket. Ugyanis a gyülekezeti életben az ember két dolgot lát meg, két dolgot tapasztalhat meg különösen. Isten jóságát, de Isten keménységét is. És láttuk ebből a felolvasott igéből, hogy nincsen különbség, nincs személyválogatás. Ez a modern korunk talán azért olyan elviselhetetlen többek között, mert itt állandóan személyválogatás van. Különböző módokon válogatják az embereket. Ismerjük, hogy vannak a névsorok, a különböző akták, ami alapján az embereket elbírálják. Nem így van az Istennél. Ezért is láthatjuk, hogy a gyülekezetben, a te szívedben, családod életében nem egyszerűen a természettől megszabott, vagy az Isten törvényeiben előírt folyamatok zajlanak le, hanem ez a szokatlan, mondhatnánk Pállal együtt, hogy természet ellenes folyamat, hogy az Isten akkor, amikor jóságát adja, és megadja keménységét is, akkor mégis arra figyel, arra igyekszik, azt akarja, hogy az ő kegyelméből részesüljünk, hogy az ő jóságában maradjunk, és ez megint a hit útja, és ez nem természetes. Mert ha egy családfát állítanánk fel, testvérek, abban természetes az, hogy nemzedékről nemzedékre ott szerepelnek azok, akik a családhoz tartoznak. Ha viszont ezt a gyülekezetet is megnézzük, és én is nézem, és nézem, hogy vajon ismerős arc van-e, és milyen nagy kegyelem ez, testvére, hogy vannak ilyen arcok, mert Isten jóságában némi mindnyájan megmaradhatunk. A mai világban az emberek keresik az igaz gyülekezetet, főleg a fiatalok, mert nincsenek magukkal vagy a gyülekezeti közösséggel megelégedve, és keresik az igazi gyülekezetet. És mennek gyülekezetről gyülekezetre, csoportokról csoportokra, és nem tudnak megnyugodni. Miért? Azért, mert az gyülekezeti élet alapja, a te keresztény életed alapja, családod keresztény életének alapja a hit. És hogyha mi a gyülekezet építéséről, a gyülekezet megmaradásáról gondolkodunk, akkor ezt kell meglátnunk, testvére, hogy a gyülekezet élete, sorsa, jövője ezen fordul meg, hogy mi van a te szívedben. Az Isten jóságából élsz? Hitből élsz? Ahogy látom, itt az én időmben gyerekek és konfirmandusok megmaradtak, és hallom, hogy presbiterek vannak közöttük, kántor van, és sorolhatnám, és bizonyára testvérek is ehhez kapcsolódnak, hogy a gyülekezetben milyen munkát végezhetnek el. Mert az Isten jóságából élünk. De ez minket arra bátorít, hogy vegyük komolyan, hogy az Isten keménysége is jelentkezik, és nála nincs személyválogatás. Beoltott ágat, vagy hitetlen régi ágat is lemetsz. És amikor látom ezeket a régi testvéreket, akkor látom azt is, ami az elmúlt 90 évben történt. Csak néhány szimbolikus, jelképes esemény. Hát te, testvérek, természetes az ma Európában, hogy ez a templom a gyülekezettel van tele, és nem lett a templomból roncskocsma, vagy nem csatolták a bevásárló központhoz, vagy netán, ami Európa más részein megtörtént, mecsetet varázsoltak belőle. És nem történt meg. Miért? Mert Isten jóságában 90 éven át sokan kapaszkodtak, és hiszem, hogy ma élő keresztények ehhez a gyülekezethez valamilyen módon kapcsolódó keresztények. Mi is Isten jóságában akarunk maradni. Hogy hallottuk a felolvasott ige szakaszból? Azért lehet bátran beszélni mindenről, mert Istennek hatalma van arra, hogy akik kihullottak a letöredezett ágakat is újra beoltsa a szelíd olajfába. És ez a nagy kegyelem, ami ér bennünket, bárkik vagyunk, bármennyire érezzük gyengeségünket, hitünknek ingadozását, talán észrevettük életünkben a botlásokat, az Isten neked is ezzel az irgalommal ad új életet, újjászületést, ami nem természetes, mert ez az élet valóban egyenesen Istentől jön, mégpedig ezek az éltető nedvek kilépve most már a példázatból, ezek tulajdonképpen abban foglalhatók össze, hogy az Istennek egy nagy terve van az egész emberiséggel. És ezt úgy szoktuk mondani, hogy az üdvterv, üdvösség terve, amiben a te üdvösséged, az én üdvösségem, a most a gyülekezetben szolgáló lelkész, felügyelő és többi szolgálattévő léleknek is az üdvösségét jelenti. És ez mind Jézus Krisztusban megy végbe, mind a mai napig, ahogy ez megtörtént, elkezdődött ennek a gyülekezetnek az életével, 90 évvel ezelőtt, és a mi reménységünk az, hogy így lesz ez a további évtizedekben is, hogy ki meddig marad ebben a mulandó világban, ezt nem tudhatjuk. De az alap nem változik. A lényegen senki nem változtathat azon, hogy az Isten terve nem egyszerűen az örök kárhozat, bár megmutatja, hogy ő kemény Isten, ítélő Isten, próbák elé tévő Isten is tud lenni. De az ő szerető szíve, vagy életünket sokszor vérző szívvel tekintő Isten, az jósággal közelít feléd Jézus Krisztusban, ami élő Urunkban és megváltónkban. Mert ezért fontos ez, testvérek, hogy Isten beilleszti a gyülekezetbe a gallyakat, azért, hogy éljenek, hogy örökké éljenek. Mert mi történt ebben az üdvtörténetben? Mi zajlott le? Jézus Krisztus a kereszten kiszenvedett, meghalt értünk bűnös emberekért, akik elszakadtak az Istentől. Itt most persze nem akarom felsorolni azt, hogy mi minden szakíthat el Istentől. Ezt mi a saját életünkből bizonyára jól tudjuk. És ez nem véletlen, testvére. Az a tragédia, hogy nem egyszerűen a mi gyengeségeinkből adódik, hanem abból, hogy az emberiség, az élet, a teremtés hajnalán elbukott, bűnbe esett, és ezért van az, hogy a 21. században is szinte meghökkenve nézzük, hogy mi történik, mert nem értjük, nem is lehet megérteni, ha ezt nem tudjuk, hogy az ember elbukott. Erről szól a világtörténelem is, ha ezzel a hittel, Isten jósága felől és Isten jóságából élve figyeljük. És ezért lett emberré Jézus Krisztus, halt meg a kereszten, hogy az ő halála üdvösséget ajándékozó áldozat legyen az Isten szemében. Érted és értem, minden emberért, vad olajág, szelíd olajág, különbözők vagyunk, testvérek, de egy valami általános, számodra, számomra egyaránt érvényes az Isten végtelen szeretete Jézus Krisztus által, az ő irgalma, felemelő, megmentő a gonosztól, a haláltól, a sátántól, bűneinktől, vétkeinktől való szabadító mindnyájunk számára. Itt a felolvasott igeszakasz akkor érthető igazán, ha a római levelet az első fejezettől olvasgatjuk. És ott halljuk a 12. versben, hogy Pál apostolnak az a célja, hogy elmenjen a római gyülekezetbe, és azt mondja, egymás hite által bátorodni. Ezért van a gyülekezet, testvérek. Az nem egyszerűen helyi egyház, egyházközség, vagy így általánosságban emberek gyülekezete. Közösség, amiben egymás hite által bátorodhatunk. De ez a mondat így is fordítható. Egymás hite által növekedni, egymás hite által erősödni. De még az is benne van, testvére. Egymás hite által vigasztalódni. És ez az élő gyülekezet. És ebben a gyülekezetben is ez az élet Isten jósága megmarad. Akkor mi minden gonddal, minden teherrel, minden problémázgatással úgy nézhetünk előre a következő évtizedekbe, hogy lesz gyülekezet. Jézus más szavakkal a jelenések könyve proféciáiban így nyilatkozik az egyik gyülekezetnek, az efezusi gyülekezetnek. Egy valami van ellened. Elhagytad az első szeretetet. És ez a mai összefüggésben azt jelenti, testvérek, hogy amikor Isten szeret bennünket, és az ő előtte való meghajlás, leborulás, büszkeségünknek, dicsekedésünknek, sútba dobásával állunk előtte, akkor ez azt is jelenti, hogy Isten, amikor szeretetével eláraszt bennünket, az a szándéka, hogy ezt a szeretetet mi is tovább sugározzuk, éppen a gyülekezetben. És ez az első szeretet. Mert mit mondtak az ős gyülekezetről, a régi keresztényekről? Hogy szeretik egymást. És hogy mit jelent ez a 21. században, ezt most nem részletezem, csak azt, hogy mit jelent a gyülekezetben. Mindenképpen ilyeneket is, hogy egymás hite által növekedni, egymás hite által vigasztalódni, hogy megtaláljuk a másikban azt, aki elesett, de akit Isten fel akar emelni, és imádkozunk érte. Ha szomorúsága, gyásza van, akkor pedig együtt szenvedünk vele, megértjük a bánatát, de így mindenki mással is. Mert a 21. században akár arra is szükség van, hogy mi a gyülekezetben a szeretetből a másik embert akár szociális értelemben, akár diakóniai értelemben is segítsük, mert szegények ma is vannak, életükkel szemben, napi küzdelmeikkel szemben tehetetlen emberek ma is vannak. Honnan kapnak segítséget? Ha az első szeretetet megtartjuk, ha az Isten jóságában megmaradunk. És úgy látszik ez az élet, hogy a 21. században megint hangsúlyosan előkerül, hogy a gyülekezet életik akár, ha nem is egyé, több gyülekezeté, kiterjed arra is, hogy hát a gyerekeknek az oktatásról, nevelésről gondoskodni kell. Mert merre tart a világ, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy a gyülekezet az örök élet felé tart, az Isten jóságából. Szükség van egyházi iskolára, hiszen úgy néz ki, hogy a hitoktatás meg sem oldható másképpen. De még az is előkerül, hogy kórház, kórházak, szeretett otthonok, és sorolhatnám. Mindenre szükség van, és erre az a gyülekezet alkalmas, aki megmarad Isten jóságában, irgalmában. Jézus egy másik helyen, a Jelenések könyve proféciában így szól hozzánk. Ahogy elmúlt héten egyik szeretett testvérünket utolsó útjára bocsátottuk, hamvait, a családnak különböző élethelyzetekben ez az ige megszólalt, itt a ravatalnál is így szól, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Aki győz, annak nem árt a második halál. És mi tudjuk, testvérek, különösen amikor vert helyzetben vagyunk, akkor érdemes erre felfigyelni, hogy van, aki győzött. Mert Jézus Krisztus nem csak meghalt értünk, de fel is támadott. Van a halálból is kiút. Van a bűnökből, a vétkeinkből szabadulás. És mindenek előtt a sátán, a gonosz hatalmából megmenekülés Jézus Krisztus által. És akkor nem az örök kárhozat, az örök élet vár ránk. Rád és rám, Isten örök országában. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálatelt szívvel gondolunk az elmúlt 90 évre, hogy ezt a gyülekezetet a Te irgalmad létrehozta, megtartotta 90 éven át, és most a mi életünkben kerül elő, hogy hogyan tovább. És láthatjuk, hogy amikor jelen van a gyülekezetben a Te jóságod, de keménységed is, akkor Te Jézus Krisztus által most is úgy jössz hozzánk, gyülekezetünkben úgy akarsz jelen lenni Jézus Krisztus által, hogy mi jóságodból éljünk, hitben járjunk, és a Szentlélek által újra és újra megerősödjünk hitünkben, szeretetünkben, reménységünkben, és újra felvehessük a hit harcát, és az első szeretettel, a testvéreinkkel, a gyülekezet tagjaival együtt végezzük azt a szolgálatot, a bizonyságtételt a te irgalmadról, örök üdvterveredről. Hallgass meg minket. Amen.